Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amellyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre, hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Máté Gábor. A Kossuth és Jászai Mari díja színész, rendező 15 év után 2026 elején adta át a budapesti Katona József Színház igazgatását Székely Krisztának. Az idei évadban ugyan még láthatjuk őt színpadon, de az évad végén a katonától és a színházi színészettől is búcsúzik. Szerencsére továbbra is rendez, és vannak előadó estjei. Beszélgetésünk apropója két idei rendezése. A frissebb, az Orlai produkció előadása a Szkénében, aminek május 10-én volt a premierje. Ekkor Bíró Zsombor Aurél, fiatal drámaíró, Könnyű nekem a föld. Családi történet Magyarországtól 1307 kilométerre című darabját állította színre. Ezt megelőzően még februárban volt Alexandre Bisson, francia szerző fergeteges vígjátékának, az államtitkár úrnak a bemutatója a Pesti Színházban. Mindkét produkcióról szót ejtünk, s arról is, hogy milyen újabb munkák várják a jövő évadban. Elárulom, vidéki színházakban is fog dolgozni, köztük az Egri Gárdonyi Géza Színházban, ahol a 2000-es években sokszor megfordult rendezőként, hiszen a 2003-ban végzett színművészet is osztályának jó néhány tagja volt az akkori társulat tagja. Beszélgetésünk végén Máté Gábor kedvenc Kosztolányiának gondolatait fogja megosztani velünk a Kaláka együttes kíséretében. Bíró Zsombor Aulér, Könnyű nekem a föld. A darab írója fiatal drámaíró, 27 éves, és ez a darab abszolút az ő perspektívájából, vagy az ő generációjának a perspektívájából láthatja mai életünket. Nagyon beszédes, hogy a darab Koppenhágában játszódik. Egy fiatal fiú a mi főhősünk, akihez megérkezik a családja. Nagyon sok ilyen fiatal főhős van szerte Európában, és a családok pedig itthon megérik azt, hogy szét vannak szakítva, és vajon mi van az ő gyerekükkel. Megérkezik a család ebbe az otthonba, és ez az otthon lesz a terepe annak, hogy egyébként mindenféle probléma, ami feszíti mai korunkat, előjöjjön.
A bevezetődben nagyon jól elmondtad, hogy mi az alapszituáció, és aztán az alapszituációból következtesse mindenki arra, amire akar tulajdonképpen. Kicsit bele kell helyezkedni hallgatóként, illetve az előadást nézőként bele kell helyezkedni ennek a családnak a helyzetébe, a fiatalok helyzetébe, egyáltalán az, hogy ki miért megy el, vagy kényszerül elmenni, vagy van, aki puszta kalandvágyból, mert lehetséges, van, aki anyagi okokból, van, aki pedig hát egyszerűen ilyen identitáskeresés miatt dönt úgy, hogy egyszerűbb lenne az élet egy olyan közegben újraindulni, mint sem, hogy Magyarországon, ahol mondjuk leért 18 évet vagy 19 évet, itt magyarázkodnia bármiért is, hogy ő éppen miért ilyen vagy olyan, vagy változott meg, vagy tagadott le, vagy nem vallott be valamit az életében. Tehát tulajdonképpen ez az alapszituáció. Az összes nehézséggel együtt, az ott élő emberekkel való kapcsolat, tartása, kapcsolatok kialakulása, az ott élő magyaroknak a kapcsolatai is benne vannak ebben a darabban, és ugyanakkor egy teljesen önmagát boldognak definiáló országban, ami szintén nagyon vonzó lehet, de ez nyilván csak a felülete annak a dolognak, amit mondjuk az ember Magyarországról gondol, hogy milyen lehet kint élni, de hát ott
meg
élni
egészen más dánként élni, meg egészen más emigránsként élni. Az egyik fő probléma az emigráns, vagy migráns kérdés, ahogy szoktuk ezt mondani. Aztán van itt egy orosz srác is, bejön az egész orosz probléma. Van itt a nemek közötti problémás kérdések halmaza, ami a magyarországi politikában csinált problémát.
Ezzel együtt a család felé bármit képviselni, hogy az ember milyen, valójában hogy egy a gyerek milyen, az apa és az anya felé és a testvér felé ezt képviselni, kvázi coming out-olni, akkor se egyszerű feladat, egy megértő társadalomban zajlik ez a dolog. Mert az, hogy ezek a másságot képviselő, illetve elviselni kénytelen embereknek, ez akkor is egy belső erőt követelő gesztus, ha minden rendben van, akkor se egyszerű. Tehát ez különösen akkor nyilván van egy társadalmi nyomás, vagy egy politikai nyomás ezen a kérdésen, akkor természetesen még nehezebb.
A család maga egyébként tökéletesen leképezi azt, hogy a mai magyar társadalomban egy családban milyen elképesztő megosztottság van. Nagyon érdekes bárkinek a figuráját külön-külön elemezni ebben a darabban, hogy az apa hogyan képviseli az ügyeskedő, jól megélő, egzisztenciát teremtő, az adott körülmények figyelembe vevő és azok mentén viselkedő
és azt kihasználó
vállalkozót, és mindig megvan a magyarázat, hogy miért is kezdünk mi kihasználni bármit, és miért is megyünk bele a mindenféle játékokba, hát hiszen a család jólétéért. Az anyuka, aki próbál megfelelni, szereti a gyerekeit, de jól szereti-e, kvázi áldozatként látjuk, a lány, aki abszolút liberális, a papa konzervatív.
Igen, de hát ez is egy érdekes képlet, ugye, hogy egy konzervatív családból gyakran kinőnek olyan fiatalok, akik egészen mást képviselnek, mint a szüleik. Hát nyilván ez egy lázadás, ez egyébként mindig is jellemző. Mindenféle korban előfordul, hogy az első évek, az első 10-15-20 év, az mindig egy lázadással telik.
Én mindenképpen érzem, hogy ez egy kicsit generációs dráma is, mert hiszen a 6 szereplőből 4 fiatal, és mindegyiknek megvan külön-külön a maga sorsa és problémája, és ugye ott van a 2 szülő, akik képviselik a 50-es szülői generációt. Mindez Koppenhágában, ahol megpróbálnak szót érteni egymással, és nagyon szimbolikus erejű szerintem az, hogy a magyar mellett nagyon erősen jelen van az angol nyelv, de még a dán is, és meg az orosz is. És amikor ezt így hallgattam, mondom, milyen nehéz megérteni egymást. Eszméletlen erős az üzenet ennek, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értik egymást az emberek. És alapvetően ez egy nagyon komoly probléma, szerintem azért is tartunk ott, ahol.
Nyilván. Ebben a darabban ez azért is látszik ennyire, mert egy nagyon furcsa, szinte félreérthető helyzetbe csöppen bele a Dániába látogató, Koppenhágába látogató család, ugye meglátogatják a fiúkat, ahol az a szituáció már eleve egy többnyelvű szituáció, ami ott van ebben a lakásban, ahova ők betoppannak. Eleve van 2 magyar, és van egy orosz fiatalember, az orosz fiatalember többnyire angolul érteti meg magát, de ő például már van annyi ideje Koppenhágában, hogy már dánul is beszél valamennyire, és a lány is, aki szintén már 5 éve legalább kint van Dániában, ő is már valamelyest elsajátított a dán nyelvet, és ez tovább nehezíti, hogy az a fiatalember, aki ez a család tartozik, az a fiatalember még csak pár hónapja van itt, tehát ő például dánul sem ért. Tehát hiába van Koppenhágában, dánul még nem ért. Tehát ő fölötte is el tud beszélni az orosz fiú és a magyar lány, úgyhogy ő se ért se. Eleve, tehát van egy olyan nyelv, amit ő biztos, hogy nem ért, és az a dán nyelv.
Ők együtt élnek így 3, ehhez jön a plusz 3 tagból álló család. Nagyon komoly dialógusok vannak angolul, és pont azon gondolkoztam, hogy aki nem tud angolul, az lehet, hogy el is akad egy kicsit bizonyos mondatok megértésénél. Sok minden összerakható, persze a végére összerakható, de ilyen esetekben például feliratozás szokott lenni. Segítendő azokat, akik nem értenek angolul. De ezt én nem csináltátok.
Nem.
Miért nem?
Hát, kacérkodtam a gondolattal, de végül én annak idején kicsit több mint 10 éve csináltam egy előadást Szabadkán, koprodukciót, a Vöröst, a Szabadkai Színháznak a Katona között, és ott a nagyon-nagyon sok jelenet, meg fél jelenetek szerbül zajlottak. És azt éreztem, hogy jó, nyilván Szabadkán sokan értenek szerbül, de amikor itt játszottuk Budapesten a Kamrában, akkor nem okozott zavart a nézőben, hogy nem szó szerint ért bizonyos dolgokat. Hát itt eleve van a dán szöveg, amit senki se ért. Tehát lehet, hogy lesz egy vagy két néző, aki véletlenül valamelyest elmélyült már a dánban, de azt eleve úgy tekintettük, hogy ezt nem fogják érteni.
Na most az orosz sem nagyon érti.
Az orosz sem nagyon érti. Én még értem, már amennyire, pont annyira, amennyire a darab
szereplő. Pont amennyire én.
Igen, mondjuk, le.
12 évnyi orosz tanulás.
Igen, igen, ez egy szégyen persze, de valamelyest emlékeink vannak erről, tehát össze tudjuk rakni, hogy miről lehet szó, meg hát azért itten vegyesen néha magyarul is lehet követni tulajdonképpen. Én szerintem lehet követni. Hát az angol az, igen, de a szituáció érthető. Ez most egy ilyen világ, ebben élünk, és ezt kell az emberiségnek megoldani.
Muszáj megtanulni angolul. Tehát ez is a korunknak az egyik kihívása, az internet nyelve, az angol. Az elején olyan sok olyan szó és kifejezés van, ami egyébként magyarul zajlik, hogy én alig értem, generációs nyelv nyilván,
abszolút.
Ami abszolút keveredik az angollal. Benne vagyunk egy nagyon intenzív változásban, és nekem erről szól ez a darab, hogy hogy látja ezt egy Z-generációs fiatal író.
Szerencsére meg is tudja írni, tehát az egy dolog, hogy látja, de van hozzá egyrészt kreativitása, tehát hogy ezt drámán keresztül akarja kifejezni, másrészt meg olyan jól mondható dialogokban tud gondolkodni, hogy a színészek számára tulajdonképpen egy jó lehetőség és jó szerepek ezek, amiket a színészek játszanak. Tehát mindenki egyformán el van látva jó szereppel is és jó mondatokkal.
Színész van a színpadon, 6 egyenrangú szerep, és mindegyiknek nagyon fontos az önálló karaktere. Amikor találkoztál ezzel a darabbal, akkor úgy, hogy álltál neki rendezőként?
Miután nem készhez kaptam egy darabot, hanem a folyamatban részt vettem tulajdonképpen. Ezért, ahogy készült a darab, úgy értettem meg nyilván a darabnak a lényegét, meg a részleteit is természetesen. Benne van az én gondolkodásom is, vagy az én inkább úgy mondom a színházi gondolkodásom. Ugyanakkor Vörös Róbert, aki az előadás dramaturgia, az ő gondolkodása is benne van. És hát van ugye az író, aki egyrészt rendelkezik ezzel a képességgel, hogy magától is képes színdarabot írni, de ugyanakkor nagyon sok esetben hajlandó tanulni is a megírás folyamata alatt. Tehát ő nem letett elénk egy darabot, hogy csináltok vele, amit akartok, és akkor majd jövök, hanem hónapokig dolgoztunk azért ezen a szövegen. Tehát míg készült a darab, az alatt én olyan, mintha 80-szor elolvastam volna. De a rendezőnek az a dolog, hogy meg kell érteni az írói szándékot, ki kell bányászni az írói anyagból azt, ami színpadra jól tehető, és hát ez ilyen szempontból nem feltétlen generációs kérdés. Természetesen én ezt elutasítanám, ezt az egész kérdést, akkor nem foglalkoznék vele, de már amikor elhatározódott, hogy ez lesz a darab, tehát ez lesz az anyag, ez lesz a szinopszis, akkor én magam több variációból jeleztem a Zsombor felé, hogy ez engem érdekel. Mert megéreztem benne egy olyan erős drámai szituációt, amiről te is beszéltél, tehát nyilvánvalóan egy fontos anyagnak éreztem. És egy olyan anyagnak, amit ő például korosztályhoz tartozásánál fogva jól ismert. Tehát nyilvánvaló volt, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami valamelyikünknek, főleg az írónak, persze nem árta nekem is, de otthonos tud lenni. Nekem meg, hát mint egy alkotó ember, aki ilyenekhez szokott, ez a dolgom, hogy színdarabokat rendezzek, ezért ez a mesterség, a szakma része.
A színészek tettek-e hozzá a végső darabhoz?
Persze, hát ez nem mondom, hogy folyamatosan alakult, mert ez nem igaz, mert ez szinte az a könyv, az a szöveg, mennyiség és minden, amit az olvasópróbán elolvastunk. Voltak apróságok, kis húzások, kis javaslatok, kiderült valami, hogy az így jobb, úgy jobb, amúgy jobb, és az író jelen volt az első héten tulajdonképpen, tehát a rendelkező próbák alatt végig itt volt, amikor fölmerültek kérdések, problémák. Én magam is szorgalmaztam, hogy legyen jelen, mert vannak olyan dolgok, amikről ő tud jól beszélni, mert én interpretálója vagyok ennek a műnek, nem pedig a szülő apja, de ő viszont az, aki minden ilyen kérdésre magyarázatot és választ tudott adni.
Azért mesélj még a színészeidről, légy szíves, mert egészen lehengelő alakítást nyújtanak.
Egyetértek. Jó, hogy ezt mondod, de köszönjük szépen. Eredetileg úgy volt, hogy ez egy koprodukció lesz a Szolnoki Színház és az Orlai között. Az Orlai produkcióból adva volt Pataki Feri meg Péter Fibori, pluszban adva volt Bíró Panni, aki fél lábbal Szolnokon van. És akiről a történet szól, a Csongor nevű szereplő lett volna egy Szolnokon dolgozó színész, és a Vasili is egy Szolnokon dolgozó színész lett volna, de miután különböző okokból a Szolnoki Színház mégsem tudta bevállalni ezt a produkciót, ezért elkezdődött egy ilyen vadászat, hogy ki az, aki véleményünk szerint alkalmas lenne.
Honnan jöttek a színészek?
Katona Péter Dániel, a Radnóti Színház tagja, aki Csongort játssza, Márfi Márk, és szerintem egy magánzó. Végig kellett gondolni, hogy ki az, aki egy ilyen szerepre, mint ez az orosz fiú, az a Vasili nevű fiú, egyáltalán alkalmas fizikai értelemben, tehát meg tud testesíteni valakit, aki valami olyasmit jelent, ami az én szememben elképzelhetővé tesz egy ilyen alakot, és akkor ráesett a választás, és szerencsére ráért. Gellér Dorottya pedig most végzett nemrég, a jövő szezontól ő is a Radnóti Színház tagja lesz, de amikor éppen még ez szóba került, akkor ő még szabadúszó volt.
Ez egy nagyon kritikus előadás a mai magyar társadalmi politikai életünket tekintve. Csak a remény van, hogy a kritikus éle egy kicsit fog tompulni, akkor is ugyanígy fog menni a későbbiekben is, hogyha látunk nagyon pozitív változásokat.
Persze. Változtatni ezen nem fogunk, mert mondom, a magánéleti szál az olyan erős, hogy egy fiatal embernek az identitás keresése annyira nyomatékos az egész darabon belül, hogy ez nem azt mondom, hogy politika független, mert mindig a társadalom, hogy milyen társadalomban, milyen megértéssel találkozik, az nagyon fontos dolog, de ugyanakkor az, hogy valaki mennyire tudja bevállalni önmagát a saját szülei a közvetlen környezetében, ez szerintem még nagyon sokáig komoly probléma lesz.
Egy másik előadást láttam nem olyan túl régen, amit szintén te rendeztél, egészen más, a Pesti Színházban. Az Államtitkár úr, és hogyha így rágondolok erre az előadásra, akkor mosolyra szalad a szám, hiszen ez egy annyira jó vígjáték, egy csodálatosan megírt, igazi, klasszikus vígjáték, egy francia szerzőtől, Bisson, ami a Vígszínháznak az első nagy sikere volt. Az 1896-os május 1-i megalakulása után volt egy jókai bemutató, de azt rögtön levették a színlapról, és ezt az Államtitkárulat óriási sikere játszották. Tehát lehet mondani, hogy nem egy mai darab, és mégis, nézve az előadást, elképesztően aktuális. A színészek pedig szerintem fürödnek azokban a lehetőségekben, amit ez a francia drámaíró megírt nekik. És közben erős szatirikus éle van, tehát lehet
bíbelődni a hazai viszonyokkal, és mindenki fedezze fel azokat az aktualitásokat, amikkel szembesül, ha körülnéz a mai Magyarországon.
Igen, hát itt elsősorban azért nyilván arról van szó, hogy egy jó vígjátéki vénával rendelkező író írta annak idején, és általában a jó vígjátékokra jellemző az, hogy 100-200-300 év múlva is elő lehet venni, és ugyanolyan érvényes tud lenni, nem használnám az aktuális szót feltétlen, de érvényes tud lenni. Az egész drámaírói technikája annyira ügyes, hogy darabot nem, csak a fordítást kellett leporolni. Igazából, mert meghagytuk az eredeti fordítást, nem fordítattuk újra, hanem Kovács Krisztina, az előadás dramaturgia készítette el az új színpadi változatot, amiben volt egy-két szerep, amit kicsit megvastagítottunk, meg logikussá tettünk egy-két dolgot, de amúgy én is, amikor végül is 3-4 darab közül kiválasztottam, hogy akkor én ezzel szívesen foglalkozom, amikor a Vígszínház felkért, akkor én már éreztem azt, hogy ez egy érvényes valami tud lenni, hogyha ezt eljátszunk.
Mondtam, hogy aktuális, te meg azt mondod, hogy érvényes.
Azért mondom, mert az érvényes az általánosabb érvény, mint az aktuális. Az aktuálisnál az ember mindig egy nagyon konkrét dologra gondol. Persze politikai értelemben, tehát pláne a választások előtt bemutatni egy olyan darabot, aminek a hőse egy korrumpálható államtitkár, akkor az emberek eleve már meg vannak csiklandozva, amikor bejönnek a nézőtérre. De ha kimondom, hogy aktuális, akkor az emberek eleve arra gondolnak, hogy az államtitkár az biztos a miniszterelnök, vagy egy konkrét magyar államtitkár. Tudod, én ezért nem szeretem használni, mert ez ugye nagyon szellemes, hogy tulajdonképpen nőket ajánlanak föl az államtitkárnak, tehát nem nagy pénzeket, tehát direkt nem olyan dolgok vannak ilyen szempontból beleírva, amik mondjuk a mai Magyarországra jellemzőek. Nem az a lényeg, hogy mi az, amivel valakit korrumpálni lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet korrumpálni. És ilyen értelemben inkább mondanám érvényesnek, mint aktuálisnak.
Wunderlich József játssza az államtitkár urat, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt az ő személye, mert őt az igazi szép fiúkét ismerjük, aki mindig a főhős, és itt sem veti meg a női nemet, sőt ez a lényeg az ő motivációinak, de mégis egyáltalán nem a szép fiút látjuk benne, hanem egy olyan kis gírnyó alakot, aki milyen eszközökkel él már. És nagyon kiválóan hozza ezt a számára szerintem idegen karaktert, vagy lehet, hogy nem is idegen, de nem így szoktuk látni.
Hát igen, de nyilván, hát ő egy nagyon jó színész. És hát egy jó színész megérzi az anyagban a lehetőséget. Nem azt akarja, hogy ő minden szerepben csak ahhoz a valamihez hasonlítson, amiben mondjuk elfogadták, vagy szeretik. És ő egy számomra is igazán nagy élvezetet nyújtó próbaidőszakban. Ahogy dolgozott, vagy ahogy tudtunk egymással dolgozni, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra. És ráadásul, ugye miután ez mégis egy főszerep, majd csak a második felvonás közepén jelenik meg a színpadon, de mégis ha egy címszereplő ilyen módon dolgozik, kapja el a figuráját, és tesz érte nagyon sokat, és odaadóan, hogy mondjam, diktálja a tempót, akkor az gyakorlatilag egy akkora nyereség egy előadásnak, hogy a rendező megnyugodhat, hogy van egy olyan területe a dolognak, ami biztos, hogy működni fog, és viszi a többieket is magával.
És az első felvonásban már ugyanezt a szerepet betölti, szerintem Feszbaum Béla, vagy Hegyi igen. Barbara, akik annyira kihasználják a komikai vénájukat, hogy döbbenetesen jó szórakozunk, igen. És persze egyfolytában az államtitkár úr beszélnek, igen. És itt látszik a drámaírónak a nagyon jó szerkesztési képessége. Molnárnak vannak hát, ilyen igen. Típusú igen. Dramaturgiai szerkesztés, hogy valakiről beszélünk, és majd egyszer megjelenik, és már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És az összes többi szereplő is remek játékos. Ebben te választottad a színészeket?
Igen, hát nyilván az egy szereposztás, pláne egy olyan színházban, ahol az ember vendégként dolgozik, ott tudomásul kell venni bizonyos ráéréseket, egyeztetési dolgokat, az, hogy mik a párhuzamosan futó darabok, kinek mire van szüksége, és az anélkül zajlik, vagy kénytelen vagyok tudomásul venni, ahogy ezt közlik velem. Tehát ott van egy lista, hogy ezek a színészek érnek rá. És akkor ebből csakkozza ki a rendező a szereposztást. De semmiben nem voltam gátolva, Rudolf Péter igazgató által segítve voltam, és a Kovács Kriszta szintén, aki a dramaturgia, mint mondtam az előadásnak, ő is nagyon sokat segített abban, hogy én pontosan beletaláljak abba, hogy kinek mi lenne jó, de van jó pár olyan szerep, amiben ők nem arra valakire gondoltak volna, akire én, és mégis elfogadták, amit én szerettem volna, és beváltak ezek a döntések. Thank you.
a jövőbeni munkásságodat is ilyen gyakorlat mentén látod, hogy meghívásokat kapsz mindenféle társulatokhoz, és egy-egy darabot megrendezel?
Igen.
A Katona, József Színház, ugye, aminek hány évig voltam?
87 óta voltam, tehát majdnem 40 évig.
És igazgatójaként pedig?
15.
Ott válasz munkát?
Nem.
Te teljesen befejezted a működésedet?
Igen, igen, igen.
Tudom, hogy erről adtál több interjút is. Én akkor is nagyon fájlaltam személyesen ezt, főképp, hogy például színészként nem lehet látni.
Az a saját döntésem, tehát én nem befejeztem a színházi színészetet.
És miért?
Ezer oka van, főleg azért, mert már nem tesz engem boldoggá igazából, sőt, inkább szorongóvá tesz. A színpadra lépés, a szövegtanulást, abba akartam már hagyni, nem akarok már miatt idegeskedni. És nem hiányzik egyáltalán.
Ez is a te döntésed, hogy a Katona József Színházban rendezőként sem mégy vissza?
Igen, igen.
És miért?
Én úgy látom, hogy az a félig meddig tapasztalatom, de mindesetre az én szememben, az, aki egy színházat vezetett, vagy egyáltalán bármit vezet, akkor utána nagyon nehéz egy másik szerepkörben megfelelni bárminek is, tehát nem tartom szerencsésnek.
Mondjuk a Mácsaipari egész másképp, ugyanez.
Másképp gondolja, mi erről beszéltünk is, én nem értek vele egyet, és hát, hogy mennyi ebből az őszinte része a dolognak, és mennyi az, amiben már esetleg ő is inkább azt gondolhatja, hogy nekem volt igazam, az legyen az ő titka.
Van még olyan darab, amiben részt veszel?
Még egy előadásom van, a Zseni, amit május 30-án játszom utoljára.
És akkor végképp bezárod akkor magad mögött
bezárom.
A Katona József Színházat?
Igen. Még fut majd egy előadásom, most a többi előadás lekerül, még az Oktogon fut majd a jövő szezonban, nem tudom meddig, gondolom a szezon elején még fut.
Nem fog hiányozni a Katona?
Biztos fog valamelyes, de szeretek dolgozni másokkal is, meg is akarom őket ismerni, tehát ez jó dolog.
Azt tudod, hogy a jövő évadban, tehát a 2026-27-es évadban milyen munkák várnak rá?
Persze, tudom. Dolgozok Budaörsön, Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyvéből készül egy színpadi adaptáció, akkor utána megyek a József Attila Színházba, ott az Ördög ügyvédjét rendezem, ami egy amerikai regénynek a színpadi változata, tehát nem pontosan a film, a híres Al Pacino, Keanu Reeves féle filmnek a színpadi átirata. Utána megyek Kecskemétre, ott az Én és a Kisöcsém című zenés játékot rendezem, és a végén megyek Egerbe, ahol egy improvizáción alapuló, egy érettségi találkozó szerű színpadi valamit fogok készíteni.
Bye.
Máté Gábor kedvenc költője Kosztolányi Dezső, akinek költeményeiből egy albumot is megjelentetett, és akinek verseit és prózai írásait gyakorta színpadon is szívesen mondja. Ez utóbbiakból hallunk most egy csokrot, ami a Kaláka együttessel közös esten hangzott el.
Miért írunk? Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Megjegyzés a rímről. Egyáltalán nem kell rímelnetek. A rímet egy francia költő barbár ékszernek, szerecsen csörgetyűnek nevezte. Gyermekes holmi, annyi bizonyos. Én sok olyan költőt szeretek, aki soha se rímelt, még kötött formákat se használt. De ha már rímmel éltek, ne szégyeljétek csengését. Ne legyetek észszerűek, maradjatok egészen kisdedek, akik játszanak. A ti rímeitek hibája csak az, hogy elalszom mellettük. Kopottak, és keresetlenségükben is egyénietlenek. Higgyétek el, jobb ezeket ócska piacra dobni és eladni 10 000-vel egy fillérért. A rím ékesség. Olyan, mint a nyakkendő. Ha valaki nyakkendőt hord, megértem. Ha valaki egyáltalán nem hord nyakkendőt, és csupasz nyakkal jár nyitott ingben, szintén megértem. De ha valaki nyakkendő helyett következetesen egy katánkkórót vagy egy törlőrongyot vigyezt a nyakára díszül, attól megkérdezem egyszer, nem többször, hogy miért viseli ezt. Victor Hugo, amikor még kisdiák volt, jegyezte tanárja magyarázatát. A tanár észrevette, hogy tanítványa gyötrődve figyel. Később értette meg miért. Ez a leendő költő, a szavak és hangok művésze úgy írta le a tanár mondatait, hogy a füzet minden oldala egy tetszőleges, előre meghatározott betűvel kezdődjék. G-vel, vagy V-vel, vagy L-lel, de azért a szöveg semmiben se változzék. Ő már akkor játszott. A tartalom és forma ketté hasadt lelkében, s mindegyik külön, szinte független életet élt. Mindezt azért említem, mert megpecsételi azt, amit az irodalmi alkotásról hirdetek. A költő, a művész a nyelvben nem szabadságra vágyik. Csak a kontárok hisznek ilyesmit, hanem ellenkezőleg, megszorításra, korlátra, akadályra, mely még nagyobb erőfeszítésre, még bátrabb lendületre kényszeríti képzeletét, s ha nem állítja eléje szigorú követelményét a hármas egység, vagy a szonett, a szótag számával és a visszatérő rímeivel, akkor ő rakja magára ösztönösen a forma nyűgét, a rímek és betűk aranybilincsét. Ő maga teremti meg, építi föl a dallamos börtönt, mely megóvja a szabadosságtól, a silány elkalandozástól és a pongyolaságtól. Kötés nélkül úgy látszik, nincs se erkölcs, se művészet.
Különös, gömbölyű és gyönyörű, csuda szép és csuda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertya lángja, színes árnyék ördöglámpa. Játszom ennen életemmel, búvócskázom minden árnyal, a padlással, a szobákkal, a fénnyel, mely tova szárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, a nap óriás aranypénz hirtelen ölembe rosköd. Játszom két színes szememmel, a két kedves pici kézzel, játszom játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek. Játszom én, és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.
Kezdetleges állapotú népek költészete. Brazília őslakói több-kevesebb ritmussal olyan tárgyakat sorolnak föl, melyek hiányoznak nekik. Hajó, balta. Ha éheznek, akkor a táplálkozási lírához fordulnak, és ezt a verset mondogatják éhségük elűzésére: szarvas, disznó, kecske. A prózai szavak megszépülnek a roppant vágytól. Amikor fáznak, így kiabálnak: tűz, rőzse, láng, tüzecske. A szerelmes férfiak körbeülnek, tenyerükkel ütemesen tapsikolva a földet, órák hosszat karban éneklik: csók, csók, csók. Hát, a mi líránk milyen? Az is hasonló ehhez, de mi ravasz műveltségünk kacskaringóival és virágdíszeivel annyira el tudjuk tüntetni a vágy forrását, hogy sirámunk már majdnem anyagtalannak és anyagiatlannak tetszik. Akárhogy sűrjük, csavarjuk a dolgot, a költő őse az az éhes disznó, amelyik makkal álmodik. Ezen a héten szóról szóra a következő közlemény jelent meg. A kormány nincsen abban a helyzetben, hogy az állatállomány kiszolgáltatása iránt támasztott igény teljesítésének lehetőségét elismerje. A kalocsai meg a szolnoki paraszt azonban, ki csak arra kíváncsi, elviszik-e a marháját vagy sem, így sóhajt föl. A magyar nép nincsen abban a helyzetben, hogy az épp nyelvérzéke ellen elkövetett, kicirkalmazott és körülteremtettézett erőszakosság megérthetőségének körülményeit előmozdíthassa. A 10 legszebb szó. Egy francia folyóirat azt az oktondi bájos kérdést teszi az irodalmi elsőinek, hogy melyik a 10 legszebb szó. Erre komolyan nem lehet felelni, olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a hangok viszonyától és pillanatnyi lelki állapotunktól függ. Ha azonban játéknak fogjuk fel a kérdést, akkor válaszolunk is rá játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, aki az alábbi 10 szó mellett döntött. Pur, jour, or, lac, pic, szöl, on, főj, múj, flüt. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön. Tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. Mint hogy azonban a költő a szavaknak nem csak a jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani fordításuk ez. Űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt. Tanulságos ez a két lajstrom, és érdemes kissé eltűnődnünk rajta, mit veszünk észre. Először is azt, hogy ez a 10 szó a maga lazaságában is olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor sem tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít össze. Ebben már ott van Paul Varelli költészete, a könnyűség és a tisztaság lebegő szelleme. Az első fogalmi fordítás magyarul is szép, hangzatos és kifejező: tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. A második hangtani fordítás szintén nem hat rosszul fülünkre: űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt. De be kell vallanunk, hogy a hangzók egymás mellettisége bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön hangszer. A hangszók elosztása és aránya más a franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, kimutatható még Paul Valéry esetében is, hogy mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi hátterük. Ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek érezheti ezt a szót is, disznó. S holmi tündéri hullámzást képzelhet bele mindaddig, míg nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó. Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén. A szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a 10 legszebb magyar szó? Ezt felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és épp úgy jellemez engem, mint nyelvünket. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
Játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig-mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Vagy komolyan az asztal főre ülni? Borból vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani. Akarsz-e játszani mindent, mi élet? A vastelet és hosszú-hosszú őszt. Lehet-e némán téját inni véled? Rubin teát és sárga pára őszt. Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni? Hallgatni hossza néha-néha félni? Járkál a november, ez utca sem ő szerény betegemmel, ki fügyülés a napatunkkal.
Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsony, álmot, mindenféle jót.
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt.
Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vár, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált. Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vár, virág közt feküdni lenn a földön, és akarsz-e játszani halált. Akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani. Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vár, virágok közt feküdni lenn a földön, akarsz, akarsz-e játszani halált.
A mai kávéház vendége Máté Gábor színész, rendező volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty.
loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say be true, you'll go your way, but I always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty.
Crime, then I'm guilty.